A Lélekhangolóban most Sajámosi Évát hallják megtérése történetéről.
Láttam a büfébe kiírva, hogy amerikai keresztény emberek angol nyelvi tábort szerveznek. Elmentem a Mátrába, ez volt az International Messengers-nek az egyik tábora, és nagyon érdekes volt ez a Bibliára való rávezetés, mert ott ugye mindent angolul tanultunk, még a Bibliát is. Ez volt az a tábor, ahol én magával így a Szentírással is megismerkedtem, és kaptam is egy Bibliát, amit a mai napig őrzök, és ezt használom. Második vagy harmadik este volt, hogy ebben a mátrai táborban a Lukács-féle evangéliumot levezették, aminek a végén Sinkovics Imre elmond egy ilyen behívóimát. És az történt, hogy amikor fölkapcsolták a villanyt, akkor ahhoz a kis társasághoz, ahol én is voltam, oda jött egy olyan 17 év körüli fiatalember, hogy most mi van? Ő elmondta ezt a behívóimát, és semmi nem történt. Csak az egyik fiú azt mondta neki, hogy Isten soha nem költözik be egy olyan szobába, amelyik nem tiszta. És ez a mondat, ez olyan volt, mintha nekem szólt volna. Rájöttem, hogy van még egy nagy bűn, amit én takargatok az életemben, amitől nem akarok megszabadulni. Akkor arra vágytam, hogy csak Istennel legyek kettesbe, és fölrohantam a szobába, és letérdeltem, és akkor ezt is átadtam Istennek. Teljesen átadtam Istennek a szívemet. És ezt Isten elfogadta, és két nász ajándékot kaptam. Elmondjam neked? Egy év telt el azóta, hogy ez az én nagy szerelmem úgymond kidobott az életéből, és én minden alkalommal, minden reggel úgy éreztem, hogy ez a marcangoló nagy fájdalom ott van a szívemben. És képzeld el, hogy fölébredtem másnap reggel, és azt vettem észre, hogy ez nincs, ez eltűnt. Utána úgy kinyúltam az ágyból, és kutakodtam a cigarettám iránt, és akkor egyszer csak ott volt egy ilyen hang a szívemben, hogy ez már neked nem kell soha többé. És nem értettem. Akkor én még nem tapasztaltam meg azt, hogy Isten hogy tud szólni az ember szívébe. De úgy megdöbbentem, és elhúztam a kezemet. Mi lehet ez? És kis idő múlva megint oda nyúltam. És megint ugyanez volt, hogy hadd már békén a cigarettát, soha többet nem kell, ez már neked megszabadultál. És abban a pillanatban úgy beugrott nekem, hogy én hallottam ilyeneket, hogy szent lélek, meg hogy ő tud beszélni, meg hogy meg tud szabadítani. És akkor egy olyan határtalan öröm áradt szét a szívembe, hogy hirtelen összetrombitáltam mindenkit, akit csak elértem, meg akik a szobámban laktak, és elmondtam a lányoknak, hogy Isten elvette tőlem ezt a szenvedélyt most és ebben a pillanatban. És mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, ez az utolsó doboz cigarettám, és ugye a szemetes fölé tartottam, hogy kidobom. És abban a pillanatban megszólalt egy ilyen gúnyos, kárörvendő, engem kinevető hang is, hogy jaj, ugyan már nem szabad ezt csinálni, hát ilyen nincs, hogy egyik pillanatról a másikra, meg mit fogsz csinálni, ha 5 perc múlva már cigizned kéne, milyen ciki lesz, vakarászni fogod a szemetet, meg mit tudom én, csak hogy elbújhass, csak ott volt ez a szelíd hang bennem, hogy ne hallgass rá, megszabadultál. Ezt én garantálom. És akkor olyan boldog voltam, hogy én ott mindenkinek ezt elmondtam, és kiszórtam a cigarettám. Én azóta nem dohányzom. Én azt gondolom erről, visszatekintve most már sok-sok évre, hogy Istent most ebben a szituációban talán egy jó edzőhöz tudom hasonlítani. Addig nem készteti az embert a világcsúcs megugrására, amíg arra tökéletesen nem készítette föl. Én úgy éreztem, hogy az én életem, ahogy így visszatekintettem, egy felkészítési időszak volt. Nem is emlékszem, hogy Isten engem korábban megszólított volna.
Jártál hétről hétre a misére, valahol mégiscsak megszólított, vagy lehet, hogy te ott még tényleg nem tudatosítottad, hogy a Szentlélek ott lehet a szívben, és piszkálja az embert, és amikor bűnbánatra indít, akkor az is egy megszólítás, nem?
Abban az időszakban egy évig ugye mindig ott jöttek a bűnbánat könnyei, és zokogásig fajult, hogy én milyen vagyok. Akkor is megszólított engem a Szentlélek, de én azt még nem tudtam, hogy az ő. Nekem csak eszembe jutottak dolgok, és nagyon fájtak. Egy olyan tükröt tartott Isten elém. A Szentíráson keresztül belenéztem abba a tükörbe, hogy én milyen vagyok, akkor borzasztóan fájt. Én azt hittem, hogy én egy csúcson lévő tökéletes nőci vagyok, jó feleség, többé-kevésbé, jó anya mondjuk többé-kevésbé, jó munkavállaló többé-kevésbé, tele voltam kitüntetésekkel, mi egymással, de Istennek egészen más értékrendszere volt, amit nekem meg kellett tanulnom. De ez volt az első ilyen alkalom, ez a cigaretta kidobás, amikor a Szent Lelket, az ő hangját fölismertem.
Láthatatlanul mégis egészen személyre szabottan törődik velünk Isten, amikor lelke által magához hívogat. Szélbulcsú története Lucfalván töltött lelkész idejéből.
Amikor oda kerültem, mindenkit igyekeztem meglátogatni, hiszen alapjában véve evangélikus falu volt, és aki nem akarta, hogy meglátogassam, ebben az esetben is ez volt, látta, hogy már az előző háznál tartok, és akkor lement a pincébe, és elbújt, és megvárta, amíg túljutok a házukon. Csak egyre nem gondolt ez az illető, hogy legközelebb már nem sorra megyek, hanem a kihagyott helyekhez megyek, és például egyenesen, célzottan őhozzá fogok menni. Mentem hozzájuk egyenest, és beszélgettem vele. Hívtam a gyülekezetbe, eltelt egy kis idő, és ott látom a templomban. Meg újból ott látom, meg megint ott látom. Aztán megint eltelt egy olyan 4 hét talán, jön hozzám egy hívő testvérrel, és azt mondja, hogy szeretnék egyháztag lenni, és ő lesz az én tanúm. Mondom, igen, és hogy történt mindez, hogy idáig jutott? És akkor azt mesélte el, hogy a hívás nyomán végül eljött a templomba, és ahogy ott ült a templomban, mindig úgy éreztem, mintha csak ő rá nézne a lelkész, és neki beszélne. Akkor legközelebb is eljött ugyan, de beült az oszlop mögé, bal oldalon. De akkor is úgy érezte, hogy az oszlopon keresztül is ő rá néz a lelkész, és hozzábeszél. Akkor eljött a következő vasárnap is, nem tudja, hogy mi hajtotta, de eljött. Jobb oldalt az oszlop mögé, hát ha csak a bal irányba tud nézni a lelkipásztor, a nyaka úgy van beállítva, de akkor is úgy érezte, hogy az oszlopon keresztül is csak ránéz a lelkész, és neki beszél. És akkor rájött arra, hogy hát engem az Isten szólít. Az Úr az, aki nekem mondja azt, amit hangzik, akkor átadta a szívét az Úrnak.
Bozorádi András, nyíregyházi lelkészt kérdezem. Lelkészként hogyan éled meg a Szentlélek munkálkodását? Mit jelent neked?
Szentlélek nélkül a szószékről megszólalni se lenne érdemes. Óriási ajándékai vannak a Szentléleknek. Sokszor gondolkoztam azon, mert ezt tanuljuk, és így is van, hogy az Istennek az igéje törvény és evangélium. Hogy hogyan lehet az helyes egyensúlyt megtalálni? Mennyiben törvény és mennyiben evangélium? Milyen mértékben használjam az ige hirdetésben. És rá kellett jönnöm meg, nyilván sokan ezt már tudták, vagy tudják, hogy a Szentlélek az, aki eldönti. Aki az embereknek a szívére beszél, nekem Istenre kell figyelnem, el kell kérnem az üzenetet, imádságos szívvel, lehetőleg jól felkészülve, és adott esetben egy olyan mondat, ami jó hírnek tűnne, az is valaki számára lehet, hogy szomorúságot okoz, mert mondjuk az igében az le van leírva, hogy örüljetek, ismét mondom, de nem tud örülni. Akkor számára az a mondat valószínű, hogy inkább törvényként hat. De ott van benne a lehetőség, hogy Krisztusban viszont lehetne örülni. És ott van akkor benne a rögtön az evangélium is. Tehát nem nekünk kell kiegyensúlyozni ezt, hanem a Szentlélek végzi. A másik különleges öröm szintén az igehirdetéssel kapcsolatban, hogy sokszor van kétség bennem, hogy vajon megértik-e azt, amit mondok. De a Szentléleknek van egy olyan munkája, hogy nem csak az a különlegesség, hogy magyar nyelven olvashatjuk a Szentírást, a mi nyelvünkön van, hanem személy szerint az embereknek a gondolataihoz fordítja, hogy mindenki személyesen értse meg az üzenetet.
Megesett veled az, hogy valakinek céloztad akár személyes beszélgetésben, vagy tudva, hogy ott ül a gyülekezet sorai között a szavaidat, illetve próbáltad kitalálni, hogy neki akkor most ez fog szólni, az fog szólni, és mégsem úgy volt, vagy hogy megállított ebben valahogy a lélek?
Sajnos volt, hogy utána tudott megállítani, valószínű előtte is akart volna. Az, amikor az nagyon valakinek valamit el akarok mondani, vagy azt gondolom, hogy valaki valamit gondol, és jó lenne, hogyha megérteni ezt az üzenetet, ezek nem szoktak összejönni. Tehát az ember igyekszik már, mikor készül ettől mentes lenni.
Megesik a lelkésszel, hogy ő maga a Szentlélek elé tolakszik, vagy hogyan vigyázol arra akkor, hogy ne legyen így?
Hát ez most egy nagyon nagy kérdés, aktuális is az életemben, mert szeretném, hogyha az ima életem megújulna. Biztos, hogy összefüggésben van, egyértelmű összefüggésben van a mély, imádságos élő közösség az élő Istennel. Hogy nehogy olyan területre lépjen az ember, ami nem az övé, hogy tudja, hogy csak eszköz. De az eszköz voltunk is egy óriási nagy megtiszteltetés. De hogy elég legyen az, amit Isten nekem szánt, és ne akarjak több lenni, mert akkor az minden kevesebb lesz. Nem éri a célját, saját dicsőségemre megy. Tehát ezekre vigyázni kell, és tudom, hogy az ima élet megújulásában van ennek a kulcsa.
Adamec tímeát hallják.
A Szentlélekről tudni kell azt, hogy ő egy személy, tehát sokan tévhitben élnek azzal kapcsolatban, hogy egy erő. Pedig nem, mert ő igenis egy személyes vezetőnk, egy személyes vigasztalónk, aki velünk van. És a megtérésünk pillanatában ugye megkapjuk a Szent Lelket. Azért tudok Jézussal kapcsolatban lenni, mert a Szentlélekkel is kapcsolatban vagyok. Tehát egyfajta hierarchikus lépcsőfok is lehet, hogy az alján van a Szentlélek. Szentlélek által Jézussal vagyok kapcsolatban, és Jézuson keresztül pedig az Atyával lehetek kapcsolatban. Persze ez nem alárendeltségi viszonyt jelent, hanem ez egy mellérendeltség, mert ugye ők egyek. A Szent Háromságban mind a három ugyanolyan fontos, ugye Jézus, Atya és Szentlélek, de mégis a híd Jézuson keresztül a Szentlélek, mert a megtérés az nem magunk erejéből lehet, hanem csak is Szentlélek által, hogy ő ad nekünk erre egy látást.
Záró történetünkben a hippiből igehirdetővé lett Jean-Michel Panier mondja el, hogy milyen úton talált rá Isten, és ragadta meg őt lelke által.
Volt Angliában a White-szigeten egy nagy zenei fesztivál, én is részt vettem rajta, és ott találkoztam a hippikkel, milyen jó, úgy döntöttem, hogy elmegyek én is Indiába. Kívülről úgy adtam elő, hogy boldog vagyok, és mindenkinek azt mondtam, hogy ti is kábítószerezzetek, legyetek olyanok, mint mi. Belülről viszont rettentő szerencsétlen voltam. Láttam, ahogy a társaim egymás után megbolondulnak, öngyilkosok lesznek, ez maga a pokol. És én életem utolsó napján be voltam zárkozva egy sötét szobába, a legkisebb zajra így remegtem, féltem, tele voltam démonokkal. Hangokat hallottam, és ez a hang azt mondta, hogy legyél öngyilkos. Állandóan szorongtam éjjel-nappal. Iszonyatos mennyiségű kábítószereket vettem be, ráadásul ellopták az összes papíromat. Úgy gondoltam, hogy számomra nincs más megoldás, csak az öngyilkosság. Tehát fölmentem tetőre, azt el kell mondanom, hogy korábban csak a vallásos embereket ettek. Lehet, hogy Isten tudtomon kívül elültetett bennem valamilyen magot, de minden esetre ott a háztetőn felemeltem az öklömet, haragudtam az egész világra, Istenre is, és azt mondtam neki, hogy Isten, ez nem lehet, hogy arra teremtett, hogy így dögöljek meg. Ezzel tulajdonképpen azt mondtam, hogy Isten, te vagy a hibás. Mit tettél Isten akkor, amikor az anyám vert, apám meg lelépett? És leugrottam a semmibe. Ebben teljesen biztos vagyok. Bevettem ugyan egy dupla adag LSD-t, azt azért csináltam, hogy megszabaduljak a félelemtől. Később arra is gondoltam, hogy lehet, hogy halucináltam csak, azért, mert egy erő megfogott, és több méterrel hátra dobott. Nem csak egyszerűen hátra estem, hanem hátra repültem. És akkor azt mondtam, Isten, hogyha te vagy az, aki nem akarod, hogy megdögöljek, akkor vigyél haza Franciaországba. Ez gyakorlatilag lehetetlennek tűnt, mert előzőleg csináltattam egy új útlevelet Katmanduban, de egyébként a kábítószeresek azt csinálták, hogy azért csináltattak új útlevelet, hogy ezt eladják, és abból is vegyenek dolgot. Ezért nem voltak hajlandóak nekem útlevelet adni, miután ellopták tőle. De az történt, hogy miután ilyen módon imádkoztam, mégis kaptam Nepálban egy ilyen menlevelet, amivel haza lehetett menni. És úgy alakult, hogy Dél-Franciaországon keresztül értem haza. Ezzel a menlevéllel, hogyha nem azon az útvonalon jövök haza, ahogy jöttem, akkor meg nem találkoztam volna keresztényekkel. Ugye ott van az Ezüstpart Dél-Franciaországban, tehát arra felé értem haza. És onnantól kezdve álltam, stoppoltam, senki nem állt meg, olyan, hogy ezt lehúzták volna róla. Tehát volt, hogy fölvettek, de csak egy pár kilométert vittek egyik faluról a másikba. És késő délutánra eljutottam Grászba. És ott állt meg az a kis busz, ami tele volt keresztény fiatalokkal, és köztük volt a Kupa László nevű magyar fiatalember is. Azt mondták, hogy gyere el velünk, elmegyünk strandra, és utána meg eljöhetsz hozzánk. Megetettek, és utána azt mondták, hogy most pedig szeretnénk veled beszélni. Tudtam már, hogy ez jön. Minden vallásos ember, aki meghívott ebédre, utána
beírt a számlát. J'entendu les histoires de Krishna, de Buddha.
Végig hallgattam Krishnáról, a Buddháról szóló történeteket.
Nem de Timon Jóba.
Jehova tanúit is végig hallgattam. Arra gondoltam, jó, hát ezt kibírom valahogy, aztán megyek tovább. És aztán elmondták, amit akartak. Aztán még folytatták, és azt mondták, hogy de szeretnénk imádkozni.
Quelques minutes de supplémentaire.
Arra gondoltam, na jó, ezt még kibírom valahogy. Baj nem lehet belőle.
Si ça fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Allez-y, priez. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont.
Nem tudom, mit imádkoztak. Egy dolgot azonban tudok, hogy véglegesen és teljesen megszabadultam a kábítószertől, az alkoholtól és a dohánytól. Tudnotok kell, hogy én nem akartam megszabadulni a kábítószertől, ahányszor csak megpróbáltam, mindig visszaestem. Ott meg hopp, egy varázsütésre.
Je n'ai plus jamais eu de manque, jamais désiré, ni une cigarette, ça fait 41 ans. Je vous vois les yeux dans les yeux que je n'ai jamais eu envie de reprendre ni la drogue ni du tabac ni ce.
Egyenesen a szemetekbe tudok nézni, és el tudom mondani, hogy 41 éve soha nem kívántam azóta sem a kábítószert, sem a dohányt, Egyszerűen nem. Úgy néztem ezekre az emberekre, hogy hát ezek nagy varázsok lehetnek.
Ces gens-là, ils ont des pouvoirs.
Milyen erejük van ezeknek az embereknek? Valahogy maradok velük, és valahogy kifigyelem, mi a titkuk. Ugyanis a sötétség világában éltem, és hittem a sötétségben. Aztán azt mondták vasárnap, hogy gyere el velünk istentiszteletre. Életemben először jártam akkor protestáns templomban, és akkor olyas valamit tettek, amit általában nem szoktak. Úrvacsora előtt, mielőtt a kenyérben és a borban részesülnénk, kérünk egymástól bocsánatot. Láttam, hogy mindenki föláll, ölelgetik egymást, sírnak. Én nem ismertem a szeretetet. Féltem az olyan emberektől, akik sírnak, és megölelik egymást. Arra gondoltam, hogy csak hozzám ne jöjjön oda valaki. Persze hozzám is oda jött valaki.
Mit is te mond, pardon.
És odajön és azt mondja, hogy szeretnék bocsánatot kérni tőled.
J'ai dit, mais de quoi?
Ne, visszakérdez, mert miért kéne bocsánatot kérni?
Mais tu m'as rien fait?
Nem csináltál semmit. De azt mondja, de én megítéltelek téged. Teljesen bolondok. Na, én innen gyorsan elhúzok. Viszont egyszer csak történt valami olyasmi, amiben nem hittem, meg nem is tudtam, hogy ilyen lehetséges, hogy egyszer csak láttam az életemet, mint egy film szalagon. Teljesen magamnál voltam, de képeket láttam, és minden egyes kép valami olyasmit mutatott, hogy éppen valami Isten törvényével szemben álló dolgot teszek. Például azt mondja a törvény, hogy tiszteld apádat és anyádat, én meg gyűlöltem a
szüleimet.
A másik törvény azt mondja, hogy ne hazudj, akkor ott láttam magam, amit éppen
hazudok.
Láttam magamat, amint drogot árulok, és az embereket a pokol felé segítem.
És a fosztik kupábl.
És akkor rá kellett, hogy mondjam, hogy igen, bűnös vagyok ebben is. Pedig odáig azt gondoltam magamról, hogy én csak a szüleimnek, meg a társadalomnak, meg a hippiknek a gonoszságának vagyok az áldozata.
Pour la première fois, j'étais coupable, responsable de mes actes.
És akkor először szembesültem azzal, hogy én bűnös vagyok, és én felelős vagyok a tetteimért.
Et je demandais pardon à quelqu'un que je connaissais pas.
És olyas valakitől kellett bocsánatot kérnem, akit nem is ismertem.
Et à mesure que je demandais pardon, il y avait des poids qui s'en allaient.
És amikor bocsánatot kértem, éreztem, hogy terhegesnek
lettem. Comme j'étais habité par des démons, j'étais secoué.
Amíg a démonok voltak bennem, íráztak össze-vissza. És azok pedig rendes protestánsok voltak, hát nagyon megijedtek.
Ils n'avaient jamais vu des choses comme ça.
Ilyet még soha életükben nem láttak.
Ils sont très...
Ők szépen keretek között. Néztek rám, mi van veled?
Ils pensaient que c'est la drogue qui agissait.
Azt gondolták, hogy biztos valami kábítószernek valami utóhatása.
J'ai dit, j'étais visité par Dieu.
És azt mondtam nekik, meglátogatott Isten. Azt mondták, hogy ez képzelődik. És mondtam nekik, hogy de, Isten szólt hozzám. Azt mondta, hogy én Isten szolgálja leszek.
Je suis devenu ce que Dieu avait dit dans ses pensées.
Az lett belőlem, akit Isten tervezett, hogy legyek.